Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a mai vendégem pedig Horváth Barnabás, a K&H alapok kezelőjének befektetési szakértője. A mai beszélgetésünket leginkább a befektetési lehetőségekkel csak most ismerkedő hallgatóinknak ajánljuk, de valószínűleg a témában már valamennyi tapasztalattal rendelkezők is találhatnak majd benne hasznos gondolatokat. Szia Barnabás, köszöntelek az adásban!
Szia Tamás, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Az elmúlt években nagyon nagy szerepet kap a mindennapi életünkben is a pénzügyi tudatosság, és sokszor már úgy beszélünk erről, hogy ezt akár még az iskolában is tanítani kéne a gyerekeknek, viszont ez mindenkinek más, ami erről először eszébe jut. Ugye van, akinek az jut eszébe róla, hogy ne költsek többet egy hónapban, mint amennyi pénzem éppen van, vagy esetleg, hogy tudjam, hogy működnek a legfontosabb banki termékek, gondolok itt még a bankszámlára, bankkártyára, a hitelekre, stb. Viszont szerintem legalább annyira fontos, hogy felismerjük azt is, hogy szükségünk van megtakarításokra, nyilván a nyugalmunk érdekében, illetve a jövőbeli céljaink megvalósítására, és sokan ilyenkor elbizonytalanodhatnak, hogy milyen lehetőségeink vannak ilyenkor megtakarítóként. Ugye nyilván lehet az alapvető, hogy otthon eldugva tartjuk a pénzünket, vagy esetleg a bankszámlán hagyjuk, vagy a legáltalánosabb, hogy mondjuk lekötött betétbe fektetjük, vagy esetleg megtakarítási számlára tesszük. Viszont az is lehetséges, hogy megtakarítóból befektetővé szeretnénk válni, és itt arra gondolunk, hogy akár már a kötvényekbe, befektetési alapokba, de akár a részvényekbe is fektetünk. Ugye ezeket a lehetőségeket szeretnénk most egy kicsit körbejárni, egy átfogó és érthető képet adni arról, hogy a különböző lehetőségek választásával mit nyerünk, és esetleg miről kell lemondanunk. És itt kezdjük is a legkézenfekvőbb megoldással, hogy mi van akkor, hogyha otthon tart ma megtakarított pénzemet, vagy esetleg a bankszámlámon, vagy esetleg egy megtakarítási számlán. Tehát mik lehetnek a jó és mik a rossz oldalai ennek a döntésnek?
Igen, hát ezek a legegyszerűbb megoldási lehetőségek, és ha a jó oldalát nézzük, akkor az nyilvánvalóan jó oldala, hogy bármikor hozzáférhetek, bármikor hozzájuthatok, nincs költsége a dolognak, tehát gyorsan tudom költeni. De ez egyben a hátránya is. Ha túlságosan könnyen hozzáférek, akkor a mai fogyasztói társadalmunkban rengeteg csábítás van, amire könnyedén el tudjuk költeni a pénzünket. Tehát így nagyon gyorsan fölélhetjük a megtakarításunkat, és akkor esetleg a jövőben nem lesznek tartalékaink. Másik oldalon pedig otthon tartani a pénzt, vagy a zsebünkben, az rendkívül kockázatos, nyilván betörhetnek, ellophatják a pénzünket, ennél sokkal biztonságosabb, hogyha pénzintézetekben, bankokban tartjuk. De ami a legnagyobb gond, hogy az így félretett pénzek azok nem kamatoznak, nincs hozamuk. Gyakorlatilag ugyanazt a pénzünket kapjuk vissza fél év múlva, egy év múlva, amit elhelyeztünk, tehát mindenféleképpen van egy látszólagos veszteségünk, ami abból adódik, hogy létezik egy infláció, ami a megtakarításokat, a jövedelmeket időről időre leértékeli.
Álljunk is meg itt egy pillanatra, hogy az inflációnál, hiszen ugye nagyon sokat lehet erről hallani, főleg mostanában, hogy elkezdett emelkedni az infláció, viszont az fontos tisztázni, hogy ez vajon jó, vagy inkább rossz dolog, illetve hogy miért fontos, hogy megtakarítóként figyeljünk erre.
Az infláció az a gazdaság működésének szükségszerű velejárója. A különböző részpiacokon folyton kereslet és kínálat nem biztos, hogy összhangban van egymással. Van, amikor egy kicsit több a kereslet, aztán a kínálat növekszik meg. Az árak változása az, ami összhangba hozza a keresletet és a kínálatot. Tehát ez nagyjából egy szükséges rossz, vagy egy szükséges jó dolog. Megtakarítóként ez ugyan negatívan hat ránk, hiszen a ma megkeresett 100 forintunk, hogyha nem csinálunk semmit, akkor az inflációval úgymond elértéktelenedik. Tehát egy év múlva ugyanazért a pénzért már kevesebb árut vagy kevesebb szolgáltatást tudunk igénybe venni. Tehát számunkra fontos lenne az, hogyha félretesszük a pénzünket, akkor ne csak egyszerűen nominálisan megőrizzük a pénzünket, hanem annak a vásárló értékét is megőrizzük. Ez pedig csak úgy lehet, hogyha időközben befektetjük a pénzünket, és ez a befektetés egy hozamot termel, amely hozam meghaladhatja az infláció szintjét.
És itt adódhat is a kérdés, ugye mondtad, hogy akkor be kell fektetni ahhoz a pénzünket, hogy megfelelő hozamot érjünk el, viszont mik azok a jó lehetőségek, amik mondjuk befektetésekkel előttünk vannak, tehát mik azok, amiben jó most befektetni, hogyha mondjuk hozamot akarunk elérni többet, mint a betétekkel?
Ugye, ahogy említetted, a viszonyítási pontunk azok mindig a bankbetétek. Egy folyószámlán tartott pénz, egy látra szóló bankbetét, vagy akár egy lekötött bankbetét, vagy egy megtakarítási számla. Nyilván ezek a dolgok, amikkel rögtön megismerkedünk, amikor egy számlát nyitunk egy bankba, ezek jellemzően nagyon alacsony kamatot fizetnek, és ezekkel várhatóan még a nagyon alacsony inflációs környezetben sem tudunk úgymond reálhozamot termelni. Ugye a reálhozam az nem más, mint az a hozam szint, ami meghaladja az infláció mértékét, azaz inflációnál magasabb hozamot érhetünk el. Tehát ezekkel a hagyományos banki termékekkel, kamatokkal, folyószámlakamat, megtakarítási számlakamat valójában nem tudjuk meghaladni az inflációnak a hozamát. Mik lehetnek még azok, amikkel esetleg elérhetjük ezt? Befektetési szaknyelven a különböző befektetési típusokat eszközosztálynak nevezzük, így megkülönböztetünk pénzpiaci eszközosztályt, amiben a bankbetétek, megtakarítási számlák vannak, megkülönböztetünk kötvény eszközosztályt, amiben államkötvények, vállalati kötvények vannak, és megkülönböztetünk részvény eszközosztályt, amiben jellemzően a részvénybefektetések vannak.
És ezek közül az eszközosztályok közül melyik lenne az, amit te elsődlegesen ajánlanál azoknak a befektetőknek, akik még csak most ismerkednek ezekkel az értékpapírokkal, minek a legkisebb a kockázata mondjuk itt?
A befektetés az egy folyamatos tanulási folyamatot igényel. Tehát mindig vannak újabb és újabb dolgok, amivel meg kell ismerkednünk, meg kell tanulnunk, hogy hogyan működik. Ha valaki most indítja a befektetéseit, akkor átkerül egy kicsit más világba, és ilyenkor gyakorlatilag legegyszerűbbel kell megismerkednünk, pénzpiaci vagy a kötvénybefektetések, amik alacsony kockázatúak, viszonylag egyszerűen működnek, könnyű őket megérteni, átlátni, azzal kell kezdeni, és később, ha már vannak tapasztalataink, akkor tovább léphetünk a kockázatosabb részvénytípusú befektetések irányába is.
Említetted, hogy a kötvények lehetnek talán az elsődleges lehetőségek, hogyha értékpapírokban gondolkodunk, ezek így a tanuló értékpapírok. De hogy jó kötvénybe fektetni, tehát hogy ki kell nekem választani egy adott állampapírt, egy adott vállalati kötvényt, vagy van esetleg egy jobb megoldás is?
Akkor nézzük meg, hogy mik is azok a kötvénybefektetések. Kötvénybefektetések azok praktikusan egy kölcsönt jelentenek, amikor a mi pénzünket, a megtakarításunkat kölcsön adjuk egy vállalatnak, vagy egy államnak, aki ezt a pénzünket használni fogja, és ezért kamatot fizet nekünk. Ezeknek a kötvényeknek jellemzően van egy futamidejük, akár egy évtől 10 évig, 20 évig is lehet a futamideje, és van egy előre meghirdetett kamata, amit fizetni fog. Jellemzően lehet ez egy fix kamat, vagy egy változó kamatozású dolog. Ahány kötvénykibocsátás, annyiféle kondíciója van ennek, és ezek is különböző piacokon, vagy különböző pénzintézetek által vannak értékesítve, ott lehet eladni, visszaváltani, meg kell ismerni mindig az adott kondíciókat, és figyelni kell az árfolyamokat. Ez egy kicsit azért bonyolultabb dolog, ennél ha kényelmesebbek szeretnénk, akkor választhatunk egy olyan befektetési alapot, ami eleve kötvényekbe fektet, államkötvényekbe, vagy vállalati kötvényekbe vegyesen. Itt azt az előnyt is megkapjuk, hogy nem nekünk kell ismernünk a kondíciónkat, és nem nekünk kell döntenünk arról, hogy mikor és mibe fektessünk.
Behoztad most már így első gondolatként a befektetési alapokat is, viszont még mielőtt nagyon belemennénk akár a kötvény befektetési alapokba, mindenképpen tisztázni érdemes, hogy mit is jelent az, hogy befektetési alap, ezek hogy működnek, milyen formái vannak. Nyilván, aki most ismerkedik még csak a befektetésekkel, neki ez egy fekete folt is lehet akár, hogy ha azt hallja, hogy befektetési alap.
A befektetési alap egy olyan speciális értékpapír, egy olyan speciális instrumentum, ami sok-sok befektető pénzét gyűjti össze, egy megadott, előre meghirdetett keretrendszer mellett fektetik be a pénzeket, és ennek a pénzeknek a hozamából minden befektető a beadott pénze arányában részesülhet. Aki az alaphoz szeretne csatlakozni, annak a befektetési jegyeket kell vásárolni, amiket maga az alap bocsát a befektetők rendelkezésére. Az így összegyűjtött pénzt szakemberek, a befektetési alapkezelő szakemberei befektetik. Ők a profik, a jártasak ebben, ismerik a kondíciókat, ismerik a piacok működését, és ők hozzák meg helyettünk a szükséges befektetési döntéseket. Nekünk tulajdonképpen nincs más dolgunk, mint betenni a pénzünket, és ha szükségünk van rá, akkor hozammal növelten kivenni az alapból.
De ez azt is jelenti akár, hogy én odaadom a pénzemet egy befektetési alapnak, és az holnap után mindent részvénybe tesz, vagy kötvénybe tesz, vagy mi határozza meg azt, hogy én előre tudjam, hogy milyen kockázatokat vállalok, és mi lesz majd az a befektetés, amiben az én pénzemet beteszik a szakemberek.
minden befektetési alap, amit létrehoznak, előre meghirdeti, hogy mi az a befektetési keretrendszer, ami keretében ő értékpapírokat vásárol. Ha ott azt mondja, hogy döntő részben 90-95%-ban kötvénytípusú eszközöket fog belőle vásárolni, akkor kötvény alapnak nevezzük. Ha azt mondja, hogy igazából részvényekbe szeretne befektetni, és 90-100%-ban részvényekbe fektet, akkor részvény alapnak nevezzük. És van egy harmadik kategória is, amire azt mondjuk, hogy vegyes, ahol mondjuk vegyesen részvényekbe, kötvényekbe fektetnek, vagy devizákban, vagy más különböző piaci instrumentumokban, az ilyen típusú alapokat vegyes alapoknak nevezzük.
Sokszor szoktunk arról beszélni, hogy ha az ember hozamot akar elérni, akkor valamekkora kockázatot kell vállalni, de ezeknél a befektetési alapoknál ennél mi jelenti a kockázatot? Ugye ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy betétként lekötjük a pénzünket, tudjuk, hogy mikor fog lejárni, milyen kamatot kapunk rá. A befektetési alapnál ez hogy van, tehát itt mire érdemes figyelni kezdő befektetőként?
A befektetési alap a nevében is benne van, befekteti az eszközeinket, kötvényekbe, részvényekbe, attól függ, hogy hogyan határozták meg, és minden nap ki is értékelő, hogy mennyit ér az az adott alap, azaz a legutolsó ismert kötvény, részvény árfolyammal beszorozzuk az alapban lévő eszközöknek a darabszámát, és így megkapjuk az alap aznapra érvényes piaci értékét. Ha ezt a számot elosztjuk a forgalomban lévő befektetési jegyek darabszámával, akkor megkapjuk a befektetési jegy egy jegyre jutó eszközértékét, azaz az árfolyamát. Ha az alapban sok részvénybefektetésünk van, akkor a mögöttes részvények árfolyama akár nagyon ugrándozhat is, akkor a befektetési jegynek az árfolyama is élesen fog ugrándozni. Ezeket a nagyon nagy ugrásokat vagy kiugrásokat nevezzük általában kockázatosabb befektetéseknek. Azokat az alapokat, amelynek az árfolyama csak kismértékben változik egyik napra a másikra, azokat alacsony kockázatok nevezzük. Befektetési szempontból a kockázat mindig szimmetrikus, ami azt jelenti, hogy benne van az emelkedés is, meg benne van a csökkenés is. Egy magas kockázat az magas hozamot, de magas veszteséget vagy árfolyam csökkenést is jelenthet, az alacsony kockázat pedig alacsony pozitív hozamot, de alacsony veszteség lehetőséget is jelent.
Rendben, tehát akkor most tisztáztuk, hogy mit is jelent az, hogy befektetési alap. Térjünk vissza az előző témához, hogyha kötvénybefektetésekről és kötvénybefektetési alapokról beszélünk, hogy akkor azokról mit érdemes tudni, hogyha ilyet választunk a portfóliónkba?
A kötvény alapokban jellemzően állampapírok vagy vállalati kötvények lehetnek, különböző futamidőre, különböző kamatozási móddal, különböző kamatokkal. Ami azt jelenti, hogy lehetnek benne fix kamatozású, változó kamatozású, vállalati kötvények vagy államkötvények. Ha ezt az első két szegmens megnézzük, az államkötvényeket és a vállalati kötvényeket, akkor egy vállalatnak, aki sokkal kockázatosabb, tehát sokkal nagyobb az esélye annak, hogy csődbe megy, mint egy állam, magasabb kamatokat kell fizetni mondjuk a kötvényei után, mint mondjuk egy hasonló futamidejű állampapír esetében. És kötvényalapok esetében azt is látni kell, hogy nem egy darab kötvényt vásárolunk egy kötvényalapban, hanem akár több száz kötvénybefektetésünk lehet, azaz az egyetlen egy befektetésnek a kockázata az alapon belül elhanyagolható, tehát minimális. Ha mondjuk egy vállalati kötvény, aminek 1%-os súlya van és csődbe megy, az tulajdonképpen nem lehet megérezni az alap teljesítményében, mert annyira pici az aránya a portfólión belül. Tehát a kötvényalapok jellemzően kötvényekbe fektetnek, és a mögöttes kötvényeknek a kamataiból generálnak hozamot az alapbefektetői számára, és ebből tudnak tulajdonképpen részesedni. És ami kényelmes, hogy ez az alapokat szakemberek kezelik, akik tudják, hogy mikor járnak le, tudják, hogy abban az adott piaci helyzetben melyik a legjobb, vagy az ideálisnak számító kötvénybefektetés, és ezeket a befektetéseket teszik, vásárolják meg az alapba, vagy ha valamelyikkel nincsenek megelégedve, akkor az értékesítheti. Tehát mindenféleképpen helyettünk hoznak befektetési döntéseket, ők hajtják ezt végre, és nekünk ezzel külön nem kell foglalkoznunk.
Beszéltük az előbb, hogy ugye a kötvénybefektetésektől a stabilitást várjuk, de azért kisebb hozamot tudnak viszonylag elérni, de mi ez a kisebb hozam, vagy ez milyen hozam mértékre kell gondolni? Tehát ezzel már van esélyünk azért az inflációval felvenni a harcot?
Igen, hosszabb távon azt szokták mondani, hogy a kötvénybefektetések nagyjából egy infláció körüli hozamot hozhatnak, ami nem azt jelenti, hogy minden évben pont az inflációval megegyező hozamot hoznak, hanem az egyik évben kicsit alacsonyabbat, mint az infláció, másik évben talán egy kicsit magasabbat, mint az infláció, de soha nem lesz olyan, hogy több százalék ponttal megverhetik tartósan az inflációt. Tehát ez a befektetési típus, ez tulajdonképpen nem arra szolgál, hogy ezzel érjünk el hatalmas növekedést. Ennek ugye kicsi a kockázata, tehát kicsi az árfolyam ingadozása, és kicsi a hosszabb távon várható hozama is, viszont pont az az nagy előnye, hogy stabilitást ad, tehát kiugró árfolyamokra nem számíthatunk egy kötvénybefektetés vagy egy kötvény alap esetében, tehát ezért ez a rész adja úgymond a portfólióban, a befektetésünkben a stabilitást.
És hogyha a stabilitáson túl szeretnénk mozdulni, tehát szeretnénk valódi hozamot elérni, akkor milyen lehetőségeink vannak, miben érdemes akkor gondolkodnunk?
A kötvénybefektetéseken kívül a másik nagy eszközosztály, amit az elején is mondtam, a részvénybefektetések. Ugye a részvénybefektetéseknél a vállalatoknak adunk nem kölcsönpénz, hanem működő tőkét biztosítunk nekik, amit ők nem is fizetnek vissza nekünk, hanem ők azzal dolgoznak a későbbiekben, tehát mi leszünk a vállalatnak a részvényesei és a tulajdonosai. Amikor részvényeket vásárolunk, akkor az adott vállalatnak igazából a profitjára leszünk jogosultak, és ha az adott vállalat jól működik, akkor magasabb profitja lesz, azaz nekünk is magasabb hozamunk lesz. Az egyedi részvénybefektetéseknek pont az a kockázata, hogy egy kicsit értenünk kell ahhoz a vállalathoz, amiben befektetünk, és hát nem mindenki specialistája annak, hogy gyógyszeripari cégeket, olajipari cégeket, telekommunikációs cégeket ismerjen, tehát ez egy kicsit összetettebb feladat. Viszont, ha részvényekbe fektetünk, akkor egy sokkal magasabb jövedelemforráshoz, hozamhoz juthatunk, hiszen a részvények profitja hosszú távon jellemzően mindig magasabb, mint a kötvénybefektetések hozadéka. Tehát itt már egy sokkal nagyobb ingadozásra lehet számítani.
És ez az ingadozás azt is jelenti, hogy már infláció feletti hozamot el tudunk vele érni, illetve ha igen, akkor erre miért nem hat az infláció, vagy ezt hogy kell értelmezni?
Igen, gyakorlatilag a részvénybefektetések jellemzően az inflációt meghaladó hozamot tudnak elérni. Hogyan lehetséges ez? Egy vállalat működésénél nem csak egy inflációt képes elérni, hanem gyakorlatilag sokkal nagyobb eredményt is az adott tőkéjéhez viszonyítva. Az adott tőkéhez viszonyítva sokkal jobb eredményt érhet el, és egyébként ez pedig azért igaz, hogy inflációnál nagyobb hozamot tud elérni, hiszen egy vállalatnak vannak termékei, szolgáltatásai, amit szintén áraz, aminek megkéri az árát, és hogyha olyan helyzetben van, és a vállalatok nagy része azért olyan helyzetben van, ha azt látják, hogy az ő nyersanyagaik, munkaerőjüknek és az egyéb termelési tényezőinek az ára emelkedik, akkor ezt a saját termékeik árában is tudják érvényesíteni. Arról nem is beszélve, hogy egy vállalatnak azért lehetnek ingatlanjai, berendezései, amik szintén egy inflációs időszakban felértékelődnek. Tehát azt szoktuk mondani, hogy a vállalatoknak jó esélyük van arra, hogy az inflációt tovább hárítsák a vevőikre, és ezáltal a profit szintüket meg tudják őrizni, vagy talán még növelni is tudják az áremelkedésnek köszönhetően. Tehát mindenféleképpen hatékony eszköz egy inflációs időszakban.
A kezdő befektetőként azért a részvénybefektetés hát elég nagy ugrás lehet, főleg, hogyha korábban csak készpénzzel vagy esetleg bankbetéttel rendelkeztünk. A részvényekről, ahogy te is mondtad, köztudott, hogy azért kockázatosak, illetve nagyon sokan lehetnek, akik már a múltban megégették magukat egy-egy részvénnyel. Nekik mik a javaslat, hogy hogy kezdjenek bele, lehet-e ezt egyáltalán biztonságosabban csinálni, mint ahogy azt gondolnánk?
A részvénybefektetéseknél, ahogy mondtam, tulajdonosai leszünk egy adott vállalatnak, vagy résztulajdonosai leszünk, és jogunk van beleszólni abba, hogy hogyan működjön az adott vállalat, ami némi szaktudást is feltételez, amivel nem biztos, hogy mindannyian rendelkezünk. Éppen ezért kezdő befektetőként nem gondolom, hogy egyedi részvénybefektetéseket kellene kipróbálni, ha bár ezt is meg lehet tenni, csak legyünk azzal tisztában, hogy nagyon könnyű mellé nyúlni, nagyon könnyű olyan céget választani, ami aztán nem fog nekünk jól teljesíteni. Sokkal biztonságosabb megoldások részvénybefektetések terén a befektetési alapok, ahol megint profi menedzserek, akik ehhez értenek, döntenek arról, hogy mely vállalatokba fektetünk pénzt, melyikből vesszük ki a pénzünket, értékesítjük a befektetésünket. Tehát én azt javasolnám, hogy kezdőbefektetőként inkább részvényalapokat próbáljunk ki, és abba fektessük a pénzünket, ezzel sokkal nagyobb biztonsághoz juthatunk. Arról nem is beszélve, hogy lehet, hogy a pénzünk elegendő lenne egy-két részvénytársaságba való beszálláshoz, de egy befektetési alapot veszünk ugyanakkor a pénzből, akkor egyszerre 100 vagy akár több 100 részvénytársaságnak a tulajdonosa is lehetünk, azaz az egyedi vállalati kockázat, hogy a vállalattal történik valami, az szinte elhanyagolható egy ilyen típusú portfólióban.
Szóval akkor, hogy jól értem, hogy az a megoldás, hogy aki reálhozamot szeretne elérni, az vegyen kötvényalapokat, vegyen részvényalapokat, viszont ha ugye kezdőbefektetők vagyunk, vagy nem vagyunk nagyon jártasak még a témában, akkor felmerülhet a kérdés, hogy oké, de milyen arányban, mennyiből mennyit vegyek, hogy erre van-e valami iránymutatás?
Igen. Azt, hogy az eszközosztályok között milyen arányban osztjuk meg a befektetésünket, ezt hívjuk a szakmai zsargonba eszközallokációnak, tehát az eszközosztályok között hogyan osztjuk meg a vagyonunkat, és azt is mondhatnám, hogy ez egyik legfontosabb döntés, hiszen ez határozza meg, hogy körülbelül mekkora hozam potenciálhoz fogunk jutni. Ha sok részvényt választunk, kevés kötvényt, akkor egy magasabb hozam potenciált kapunk, ha több kötvényt, kevesebb részvényt, akkor egy alacsonyabbat kapunk. Ez időről időre is változhat. Van, amikor jobb, hogyha több kötvényünk és kevesebb részvényünk van, és ennek a fordítottja is igaz. Ezért vannak olyan vegyes alapok, amik gyakorlatilag vegyesen tartják a kötvényeket, a részvényeket, és ott is a portfólió menedzserek vagy az alapkezelői döntenek arról, hogy csökkentik vagy növelik az egyik eszközosztály súlyát a másikhoz képest, attól függően, hogy milyen piaci helyzetben vagyunk. Egy recesszió esetén mondjuk érdemes csökkenteni a részvények arányát, hiszen az egész gazdaság válságban van, a vállalatok nem tudnak termelni, vagy csökkenteni kell a költségeiket, és a profitjuk is folyamatosan csökken, akkor érdemes kötvénybefektetéseket tartani. Egy szárnyaló időszakban viszont a részvénybefektetések hozzák a legjobb befektetést. Egy vegyes alapban, tehát a profi alapkezelők megadják nekünk azt a tudást is, hogy hogyan változtassuk az alapon belül a részvény és kötvény befektetések súlyán, tehát még kényelmesebbé, még könnyebbé teszi számunkra a befektetést.
És mostanában azért látjuk, hogy eléggé ingadozó a piac, tehát akár a vegyes alapokat, akár részvény alapokat nézünk, tehát hogy mindenben elég nagy az ingadozás. Ilyenkor mi lehet a jó befektetői stratégia nekünk, főleg, hogyha még csak most ismerkedünk ezzel a témával?
Egy ingadozó piacon mindig az a legnagyobb kérdés, hogy mikor szálljunk be, vagy mikor szálljunk ki. Ezt hívja a szakma időzítésnek, a befektetések időzítésének. Nyilván elméletileg mindannyian tudjuk a választ, hogy akkor kell megvenni, amikor a legolcsóbb, és akkor kell eladni, amikor a legdrágább. De abban a pillanatban mi nem látjuk, hogy melyik lesz a legalacsonyabb és a legdrágább pont. Látunk egy pontot, amit vagy jónak, vagy rossznak fogunk majd minősíteni. Azt is szoktam mondani, hogy a befektetés időzítése a legnehezebb kérdés a befektetések terén, tehát nem nagyon tudunk jól időzíteni, még a profiknak sem mindig sikerül ez, ők is elég nagy hiba százalékkal dolgoznak. Ezért azt szoktam mondani, hogy akkor inkább engedjük el ezt a kérdést, ne erőltessük azt, amit egyébként is nagyon nehéz megtenni. Viszont van olyan megoldás, amivel mégiscsak tudunk valamivel okosabbak lenni, ez az úgynevezett rendszeres befektetés, amikor azt mondjuk, hogy van egy megtakarítható pénzünk, havonta 10-20-30 valamennyi ezer forint, és azt minden hónapban egy fix napon fektessünk be, vegyünk belőle egy előre meghatározott befektetést. És akkor ezzel el tudjuk azt kerülni, hogy mondjuk a legdrágább ponton vásároljunk, vagy a legolcsóbb ponton adjunk el befektetést. Tehát ezzel tudjuk megoldani azt, minden hónapban rendszeresen ugyanakkor összeget fektessünk be, és akkor gyakorlatilag mindig lesznek jó beszállási pontjaink, amik segítik a hosszú távú hozamunkat megalapozni.
Baromás, én köszönöm szépen neked, hogy itt voltál velünk ma, és segítettél az eligazodásban a befektetések világában. Nagyon remélem, hogy a hallgatóink is hasznosnak ítélték a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcaston is.